végzett egy éjszakai mulatóban, amit külön erre a célra bérelt ki. Szeretném, ha utána járnál a feleségének. Az utolsó hónapokban a Washington szállóban lakott. Tudnom kell, honnan származik, mit csinált, mielőtt megismerkedett Shantonival, kik a barátnői, barátai. Főleg a barátnői. Priollet felírt néhány szót ceruzával a jegyzet füzetébe. Ennyi. A Vintimilletéri lányjal kapcsolatban kell. Megré bólintott. Gondolom, nincs semmi az aktáidban egy bizonyos Louise Laboineról. Daupin, hallottad a nevet? Igen, főnök. Ellenőriznéd? Daupin nyomozó pár perc múlva átkiabált a szomszéd szobából. Semmi. Sajnálom, pajtás. Utána járok ennek a Madame Shantoninak. De egy darabig bajos lesz kikérdezni, mert az újságok szerint a jegyes pár éppen Olaszországban van. Egyelőre nem is szükséges kihallgatni őket. A kandallón ketyegő óra szerint ugyanilyen óra állt megré meg az összes főfelügyelő irodájában, már majdnem dél volt. Iszunk egyet? Most nem, felelte Priollet. Várok valakit. Ha valaki most látja megrété, azt mondta volna, hogy nem tud mit kezdeni a meleg testével. Tétován bandukolt végig a folyosón, mogorván benézett az üveges ajtón a várószobába, ahol két-három ügyfél rostokolt. Néhány perccel később felkapaszkodott egy keskeny lépcsőn, majd fönt, a padlástérben benyitott a laborba. Moles ott ült a mikroszkópnál. Megvizsgáltad a ruhákat, amiket küldtem. Itt sose volt nyüzsgés, szürke köpenyes emberek dolgoztak a bonyolult műszerek fölé hajolva. Moles maga volt a megtestesült lelki béke. A fekete ruha soha nem volt tisztítóban, viszont többször is vettek ki belőle benzinnel foltot, és rendszeresen kefélték. Mind a mellett maradt némi beleevődött por a szövetben. Kielemeztem. Megvizsgáltam továbbá néhány makacs foltot, ami benzinnel sem jött ki. Találtam egy kevés zöld festéket. Ez minden, majdnem. Meg néhány homokszem. Folyami homok. Tengeri, az a fajta, ami a Normand partokon található. Az nem ugyanaz, mint ami a földközi tengernél van. Nem. És az óceáni sem. Megré eltéblábolt még egy darabig a laborban, a pipáját a sarkához ütögette, és úgy ürítette ki. Jócskán elmúlt dél, mire visszaért a maga emeletére, a nyomozók már elmentek ebédelni. Lukász kereste. Mondta az egyik, Jussieu, aki az ő csoportjában dolgozott. Lukásznak már kalap volt a fején. Éppen indulni készültem. Hagytam üzenetet az asztalán. Féret azt kéri, hogy hívja föl, amilyen gyorsan csak lehet. A jelek szerint a meggyilkolt lány ügyében. Megré visszament az irodájába, fölvette a telefont. Kapcsolják nekem a nizzaiakat. Még sose érkezett ilyen kevés hívás azután, hogy az újságok lehoztak egy fényképet. Eddig csak egyetlen egy ember telefonált, Rose, a Kliséi utcai kis cselédlány. Pedig nyilván több tucat vagy több száz ember is látta a lányt, ha máshol nem, Párizsban, ahol hónapokat töltött. Halló! Féret! Maga az, főnök! Féret korábban Megrénél dolgozott, de aztán a felesége egészségi állapota miatt kérte, hogy helyezzék át Nizzába. Ma kora reggel felhívtak azzal a személlyel kapcsolatban, akivel maga foglalkozik. Tényleg, tudja már, hogy hívják. Ha minden igaz, Louise Laboinenak. Úgy van. Mondjam tovább. Megjegyzem, semmi különös. Egyelőre nem nyomoztam tovább, vártam az instrukcióit. Szóval reggel 8:30-kor felhívott egy halaskofa, bizonyos Alice Finerow. Halló, hallgatom. Megré minden eshetőségre fölfirkantotta a nevet Lognon egyik cetliére. Azt állította, hogy fölismerte az Éklaire Urban közölt fényképet. De a história meglehetősen régi. 4-5 éve történt. A lány akkor még kis bakfis volt, az anyjával élt, a halaskofa boltjával szomszédos házban. Mondott valami érdekeset. A mama, ha minden igaz, rossz kuncsaft volt, a kofa erre emlékszik a legjobban. Azt mondta, az ilyeneknek sose lenne szabad hitelt adni. És mi egyebet mesélt még? A mama meg a lány egy elég kényelmes lakásban laktak, nem messze a Clemenceau úttól. Állítólag a mama valaha szép asszony volt. Sokkal idősebb, mint az olyan anyák, akiknek 15-16 éves lányuk van. Már akkoriban is jóval túl volt az 50-en. Miből éltek? Rejtély? Az asszony szeretett öltözködni, ebéd után általában elment hazulról, és csak késő éjszaka ért haza. Ez minden? Férfi nincs a történetben. Nincs. Ha lett volna valami ilyesmi, akkor a kofa boldogan elmesélte volna. Együtt költöztek el. Úgy tűnik. Egyszerre csak nyomuk veszett, és a jelek szerint némi edósságot is hagytak maguk után. Ellenőrizted, nem szerepele a Laboine név a nyilvántartásodban. Első dolgom volt. De nem. Megkérdeztem a kollégáimat is. Az egyiknek, aki már régóta itt dolgozik, rémlik valami, de nem bír rá visszaemlékezni. Foglalkoznál az üggyel. Amit tudok, megteszek. Mi érdekli elsősorban? Minden. Mikor költözött el Nizzából? Mi lett az anyjával? Miből éltek? Kikkel jártak össze? Tényleg, ha a lány akkoriban 15-16 éves volt, alig ha nem iskolába járt. Ellenőriznéd a város iskoláit. Értem. Ahogy lesz valami újság, telefonálok. Nézd meg a kaszinót is, a mamával kapcsolatban. Épp erre gondoltam én is. Újabb adalékok. Ezután a telefon után megrészinte látta, ahogy a lány elmegy halat venni, a kofa meggorombáskodik vele, mert már régóta tartoznak neki. Megré kabátba bújt, vette a kalapját, lement a lépcsőn. Jött szembe valaki, két csendőr kísérte, de oda se nézett rá. Mielőtt átment volna az udvaron, bement a szállodák nyilvántartójába. Felírta egy papírra Louise Laboine, valamint Jeanine Armenieu nevét. Kérd meg, légy szíves, az embereidet, hogy keressék ki ezt a két nevet a nyilvántartásból. Inkább a tavalyiból, mint az ideiből. Jobb, ha szegény Lognon nem is tudja, hogy illi módon elvégzik a munkája egy részét. Néhány perce állt el a futózápor, előbújt a nap, már is kezdett felszáradni az utca. Megré majdnem leintett egy arra járó taxit, de aztán meggondolta magát, és inkább a Dauphine söröző felé vette az útját. Aztán csak állt a pultnál, és nem tudta, milyen italhoz lenne kedve. Mellette két, nem az ő csoportjához tartozó nyomozó a nyugdíjkorhatáról beszélgetett. Mit parancsol, Monsieur Megré? Azt hihették volna, hogy rossz kedvű, de akik közelebbről is ismerték, tudták, hogy nem az. Csak éppen több helyen van egyszerre, a Klisséi utcai özvegy lakásán, a Douai utcai használt ruhaboltos nőnél, a Trinité téri padon, most pedig Nizzában. És azt próbálja elképzelni. Hogyan vásárol halat a kofától egy 16 éves kamaszlány? Egyelőre össze-vissza gomolyogtak a képek, de valami majd csak kikerekedik belőlük. Főleg az egyiktől nem tudott szabadulni, ott hevert előtte egy mesztelen holtest az éles lámpafényben, mögötte a fehér köpenyes poldoktor, amint éppen gumikesztyűt húz a kezére. Egy per notté. Rendelt gépiesen. Nem azt mondta Paul, hogy mielőtt fejbe verték volna a lányt, térdre esett. Nem sokkal korábban a Romeóban járt, a Aumartin utcában, a taxisofőr még ki is szúrta, milyen ócska a ruhája, a csapos látta, hogy átfurakszik a táncosok közt. Beszélt a főpincérrel, végül a menyasszonnyal. Aztán csak gyalogolt az esőben. Látták, amint átment a Szent Augustin téren, aztán az Haussmann úton is látták, a Faubourg Szent Honoré utca sarkán. Vajon min gondolkozott közben? Hová tartott? Miben reménykedett? Útszólván semmi pénze nem volt már, talán ha egyetlen vacsorára telt volna belőle. Madame Trémieux kirakta az utcára. Nem juthatott nagyon messzire, aztán valahol fölpofozták, vagy ököllel az arcába vágtak, akkor térdre esett, és valaki fejbe vágta egy kemény, nehéz tárggyal. A boncolás tanúsága szerint ez 2 óra körül történt. Mit csinált éjféltől 2-ig? Hiszen azt követően már nem ő cselekedett, hanem a gyilkos, kirakta a holttestét a Vintimille tér közepére. Furcsa egy lány. Dünnyögte Megré. Mit mond? Kérdezte a pincér. Semmit. Hány óra van? Hazament ebédelni. Ami a tegnap esti kérdésedet illeti, szólalt meg a felesége, amikor már javában benne voltak az ebédben. Egész délelőtt ezen gondolkodtam. Még egy oka lehet, ha egy fiatal lány estéi ruhát akar fölvenni. Megré nem volt olyan tapintatos, mint Lognonnal, esélyt sem hagyott a feleségének. Tudom. Ha esküvőre megy, dünnyögte szórakozottan. Madame